Ugye az Isten és az emberek felé megélt bizalom építő kövei, ezt a témát kaptuk tőletek. Szeretnék mutatni egy videót, ami ezzel kapcsolatos, ha már egy olimpia van, és nyár közepén vagyunk, egy kis felfrissítésként szeretnék mutatni nektek egy olimpiai aranyérmes számot a legutóbbi téli olimpiáról. Ezt a számot fogjuk bemutatni, mert ez a sport jutott rögtön az eszembe arról a szóról, hogy bizalom. Nézzük meg együtt ezt az aranyérmes teljesítményt, és kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg azt, hogy a bizalomnak milyen építő köveit látjátok abban, ahogy ezek a sportolók együtt mozognak, ahogy teljesítik ezt a gyakorlatot. És akkor végén majd beszélünk erről. Úgyhogy ezzel a szemmel figyeljétek meg ezt az aranyérmes olimpiai számot. Hát köszönjük szépen. Ki tudja találni valaki, miért ez a sport jutott eszembe a bizalomról? Szerintem nem kell magyarázni. Igen, ez az aranyérmes. Igen, ez az aranyérmes produkció volt. Milyen elemeket láttatok ebbe, ami bizalom építő kövei? Tessék? Igen. Igen. Hát, hogy a férfi én is amúgy erre gondoltam, leginkább a női szereplőnek kellett nagyon nagy bizalmat tanúsítania. Én bevallom őszintén, az első mozdulatnál elestem volna, tehát, hogy még esetleg milyen elemeket láttatok a bizalom kapcsán? Tényleg így fogjuk építeni a bizalmat? Igen, hát lehet, igen. Igen. Ugye sok minden volt, hogy egyrészt bátorság, bizalom, nagyon sok gyakorlás kellett ahhoz, hogy ide eljussanak, összhang, és lehetne sorolni. Szóval azért nagyon tetszett nekem ez a videó, és gondoltam, hogy megmutatjuk nektek is. Ugye láttuk azt, hogy ahhoz, hogy ez a mutatvány sikerüljön, a sportolóknak a testi épségüket eléggé kockára kellett tenni, és a bizalmon múlt sok tekintetben az, hogy nem lesz egy nagyon csúnya sérülés ebből a dologból. És valahogy így van ez a való életben is, hogy a bizalom az nagyon sok tekintetben véd bennünket, és megtart bennünket, de ugyanom akkor, hogyha nincs bizalom az életükben, akkor nem tudunk előre haladni, nem tudunk teljesíteni dolgokat, feladatokat, és ha nincs bizalom, ez a teljesítmény se jön létre, és hát most azt fogjuk megvizsgálni egy bibliai példák alapján, vizsgálva az Istennel és egymással való kapcsolatunkat, hogy milyen az, amikor van bizalom, és hova vezet az, amikor nincsen bizalom az életünkben. A cím ugye az, hogy az Istenben és emberekkel megélt bizalom, mi a megélt szóra tettük a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy ez a szó, ez azt jelenti, hogy a bizalom hogyan nyilvánul meg tettekben. És ugye, ahogy ez a jégtáncban is azt láttuk, hogy az nem lett volna elég, ha ez a két táncos megbeszéli egymással, hogy mennyire megbízunk egymásban, hanem a bizalom az akkor derült ki, amikor a lány elrepült a levegőbe. Tehát, hogy oda el kell jutni a bizalommal, hogy ez megtörténhessen, és ezért gondoljuk azt, hogy a mai alkalomnak a kulcs szava ez a megélt bizalom, amikor tényleg történik valami. És akkor olyan alapigazságokat fogunk most elmondani, amit biztos, hogy sokszor hallottatok már, lehet, hogy sok tekintetben ismétlés lesz akár erről a hétről is, de mégis úgy arról lesz szó, hogy ez konkrétan az életünkben hogy néz ki akkor, nem csak akkor, amikor beszélünk róla, hanem amikor eljön a repülésnek a pillanata. És szeretnénk elég gyakorlatiassá tenni ezt a dolgot, ezért szeretnénk, hogyha gondolnátok egy konkrét személyre, akár Istenre, magára, vagy bárkire a gyülekezetben, akire gondoltok, hogy szeretnétek vele a bizalmatokat mélyíteni, vagy jobban felépíteni, és végig fogunk menni egy csomó ilyen építő kövön, amit mi találtunk a Bibliában, és arra kérünk benneteket, hogy tényleg egészen gyakorlatilag legyen ez a mai alkalom. Gondoljátok végig, hogy ezekben az építő kövekben ezzel a konkrét személlyel hogyan tudtok előbbre lépni, ahogy ezeket a lépéseket vesszük. Úgyhogy ez lenne az egyik kérésünk mára. És akkor mehetünk is tovább. Még mielőtt belemennénk a lépésekbe, egy kicsit nézzük meg azt, hogy mik a különbségek és a hasonlóságok az Isten és az emberekkel való bizalom kapcsán. Ezt majd a Petra mondja.
Nyilván nem teljes a lista, de néhány dolgot, ami így egyből eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, hogy milyen más bízni Istenben és az emberekben, illetve mi az, ami mégiscsak közös ebben a két bizalomban. Hasonló az, hogy másokban bízni az kihívás lehet, mert ki kell mozdulni így a magunk is világából, és rá kell bízni dolgokat másokra, amit lehet, hogy már nem is tudunk befolyásolni. Bizalmat azt mindenképpen építenünk és erősítenünk kell. A legjobb, hogyha ezt tudatosan tesszük. Akár Istenről, akár a társainkról van szó. És érezhetünk csalódást, még Istenben is, aki ugyan nem okoz valójában csalódást, de mégis érezhetjük néha azt, hogy nem azt kaptuk tőle, amit vártunk, vagy hiába bíztunk valamiben, hogy ő majd megteszi, nem tette. A bizalmi kapcsolat mindig gyümölcsözővé teszi az életünket, ahogyan a jégtáncosoknál is láttuk, hogy milyen gyönyörű eredménye lett annak, ahogy ők bíznak egymásban. A mi életünkben is, akár Istenben bízunk, akár emberekben, mindig valami jó dolog lesz az eredménye. A különbségek közül néhány, hogy Isten szilárd és mindig megbízható, az emberek viszont változnak és sokszor hibáznak is. Isten sosem hagy el minket, és ő mindig keresi azt, hogy újra közel kerüljünk hozzá. Emberekkel viszont meg tud úgy romlani a bizalmi kapcsolatunk, hogy akár örökre magunk mögött akarjuk hagyni őket. Isten sosem ért minket félre, hiszen ismeri a gondolatainkat, a szívünket. Emberekkel viszont ez gyakran megtörténhet, hogy hiába mondtam vagy tettem én valamit, ő azt másképp értette, mint ahogy én szerettem volna. És ami nagyon fontos, hogy az Isten és az emberek felé megélt bizalom, az nagyon szervesen összekapcsolódik a gyülekezetben. Hiszen mi mindannyian ismerjük Istent, és ez egy olyan pluszt ad nekünk, ami miatt jobban tudunk bízni egymásban, és jobban meg tudjuk ismerni ennek a természetét, hogy milyen emberekben jól bízni.
Akkor a következőkben rátérnénk egy-két ilyen építőkőre, amit összegyűjtöttünk. Ez nem egy ilyen receptkönyv lesz, hogy ABC, és akkor ezeket betartod, akkor minden úgy lesz, hanem még megpróbáltunk különböző szempontokat megvizsgálni, és valamilyen logikai sorrendbe rakni, de ezek össze is fonódnak valamennyire, egymásra is épülnek, de ez nem feltétlenül, nem feltétlenül be kell tartani ezeket így ABC sorrendbe. De talán mégiscsak a nulladik lépés az a gyógyulásnak a folyamata, hogy mit értek ez alatt. A mai világban én azt látom, hogy nagyon sok ember életében komoly sérülések vannak, amik a bizalomra való készséget vagy képességet gátolják. Azt veszem észre, hogy nagyon sok ember szenvedett valamilyen bántalmazást gyerekkorában, vagy érte valamilyen trauma, amit nem tudott feldolgozni, és emiatt nehéz neki ez a bizalom témaköre. Van egy ismerősöm, aki azt mesélte el nekem, már 30 éves férfi ember volt, hitt Istenbe, meg rendezett kapcsolata volt a családjával, de nagyon ilyen erős önbizalom hiánya volt, és Isten se tudta úgy teljesen az atyának tekinteni, és nem értette, hogy miért vannak ilyen félelmei, megvetettség érzése, miért van benne, és ahogy elkezdett kutakodni és beszélgetni a szüleivel, kiderült számára az, hogy amikor ő megfogant, a szülei még nem voltak házasok, és igazából az apja abortálni akarta őt. És hát az édesanyjával ezt sikerült megbeszélni, és így életben maradhatott ő. De volt egy ilyen indulás az ő életében, ami egy olyan trauma lett később, amiről ő nem is tudott. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember nincs tisztában azzal, hogy milyen sebeket ejthettek rajta mások a múltban, és hogyha ezeket nem tudjuk feldolgozni, vagy elkerüljük ezeket a témákat, akkor ez a bizalom kérdés, főleg Isten, de más emberek felé is, az nagyon nehéz lesz. És nagyon fontos megkérdezni magunktól, hogy ismerjük-e ezeket a részeit az életünknek, vagy tettünk-e azért, hogy ezekből gyógyuljunk, hogy ezeket feldolgozzuk. Aztán egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, ugye akkor a gyülekezet az egy hangsúlyos téma lesz ma, az az, hogy főleg az elmúlt időszakban sokszor azt vettem észre ismerőseimnél, barátaimnál, hogy előbb mennek pszichológushoz, mint a lelki pásztorhoz, lelki gondozó beszélgetésre, vagy ilyen jellegű problémákkal. Ez egy nagyon érdekes kérdés, elkezdett foglalkoztatni, hogy ez miért van az emberekben. Meg tudom egyrészt érteni azt, hogyha nekünk, mint teológusok vagy lelkészhallgatók, van szakmai hiányosságunk ezen a téren. Tehát hogy ez is lehet egy oka, hogy van egy ilyen bizalmatlanság felénk. De ugyanakkor nagyon érdekes volt tegnap az egyik imakérés, hogy a gyülekezetnek is legyen bizalma a lelkipásztor felé. Tehát, hogyha annyi bizalmunk sincsen a lelkipásztorunkban, a gyülekezetünkben, hogy ima támogatást kérjünk egy ilyen helyzetben, hát akkor az milyen bizalom, az milyen kapcsolat. Hát pont ezért létezne a gyülekezet, hogy ezeket a dolgokat együtt le tudjuk küzdeni, ezeket együtt meg tudjuk élni, hogy egymás terheit tudjuk hordozni. És az is egy fontos szempont ebben a kérdésben, hogy lehet elmenni pszichológushoz, jobb esetben valamilyen keresztény szakemberhez megy az ember, de ez nem mindig van így, és észre kell vennünk azt, hogy szellemi hátterű problémákat szellemi eszközökkel lehet megoldani, nem pedig bármilyen más mesterkélt eszközökkel. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, ha ilyen helyzetben vagyunk. Hát ez lenne az egyik része a gyógyulás folyamatának, hogyha ilyen jellegű traumánk van, akkor meg kell tanulni ezt feldolgozni, megbocsátani, és ezeket a lépéseket így végigvenni az életünkben. A másik része a gyógyulásnak, és ezt ide sorolnám, az, amikor van egy olyan bűn az életünkben, amit nem akarunk elengedni. Amiről tudjuk, hogy bűn, de mégis valamiért ragaszkodunk hozzá. Pál apostol azt mondja a bűnről, hogy ez a halálnak a fullánkja. És a bűneset óta tudjuk azt, hogy a bűnnek a táptalaja maga a bizalmatlanság Istenbe. Ugye, hogy csak ugyan ezt mondta Isten, hogy megbízható az Isten. Tehát, hogy ez a táptalaja a bűnös életmódnak. És ezért van az, hogyha van olyan bűn az életünkben, amit nem akarunk elengedni, akkor az gát lesz az Istenbe vetett bizalomba. Mondok egy példát, amivel gyakran találkozok mostanában. Ugye fiatalokkal sokat foglalkozunk. Most is már 3 táborban voltunk csak júliusban, és beszélgetünk a gyerekekkel, meg iskolákban beszélgetünk gyerekekkel, és például egy téma, ami nagyon gyakran előjön, az a házasság előtti tisztaságnak a témája. Ez egy olyan ódivatú gondolat manapság már, hogy felhozni is bűn. De hogy tényleg, hogyha erről beszélgetünk, az emberek így meglepődnek, hogy ez létezik, hogy ezt meg lehet csinálni. Mi ennek az értelme? És ugye mi hiszünk abban, hogy Isten adta a házasságot egy nőnek és egy férfinak, és bele adta a szexualitást is, és hogy ezért nincsen helye ennek előtte, és hogy majd ott abban éljék meg. És ezt gondoljuk az Istentől vett igazságnak, és mi bízunk abban, hogy ez így helyes. Tehát ez egy bizalom Isten felé. De amikor ilyeneket hallok a gyerekektől, hogy hát azért mégiscsak jó lenne kipróbálni előtte, ugye, hogy minden működik-e, és akkor utána lehet összeházasodni. És hogy ugye ezzel szoktunk így beszélgetni a gyerekekkel, hogy na de miért gondolja így? És a kedvencem az, amikor azt mondja, hogy a szülőjétől kapta a gyülekezeti gyerek ezt a jó tanácsot az életbe. Tehát hogy azért el kell gondolkodni azon, hogy akkor most mit jelent számunkra az Istenbe vetett bizalom, hogy megfér az életünkbe egy ilyen bűn, és közben meg azt mondjuk magunkról, hogy bízunk Istenben, és akkor ez most hogy fér össze? És akkor miért csodálkozunk azon, hogy ha az Istennel való kapcsolat nem működik az életünkben? Na ez csak egy olyan példa, ami manapság nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, és lehetne szerintem sokat sorolni, csak mondom, hogy hát ez, ha van egy ilyen dolog, akkor az egyértelmű gátot jelent az életünkben. És hadd olvassak 2 igeverset, ami segíthet ezekben a dolgokban a tovább lépésbe. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És egy másik ige, Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És akkor a következő dián látjuk a kérdéseket ehhez kapcsolódóan. Ugye van-e olyan belső bizonytalanság az életedben, aminek nem tudod az okát, illetve van-e olyan bűn az életedben, amit nem rendeztél, nem vallottál be?
Az Istenbe vetett bizalom egyik nagyon fontos építőköve, hogy higgyük el Istenről, hogy ő jót akar nekünk. Azt, hogy az ő megbocsátása hiánytalan Jézus Krisztusban, és hogy az ítéletkor majd kegyelmet kapunk tőle. Azért is nagyon fontosak ezek, hiszen közösségként ezzel kell, hogy bátorítsuk egymást, és magunknak is, hogyha az evangélium az erőforrásunk, akkor tényleg erre kell tekintenünk, hogy az ítéletkor Isten majd vár minket az ő országába. És ebből indul ki az, hogy minden más, ami ezelőtt történik, abban is Isten arra törekszik, hogy a javunkra legyen. És hogyha ezt tényleg szívből hisszük és bízunk Istenben, akkor már egész más lesz, ahogy imádkozunk hozzá, egész más lesz, ahogy döntéseket hozunk mellette az ő igéje alapján. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ha valaki hallja, hogy Jézus Isten, vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. A kérdés pedig erről a témáról, hogy te, ha tényleg őszintén végig gondolod, akkor bízol-e abban, hogy Isten teljesen megbocsát neked?
Ez az első kettő lépés nagyon szorosan összefonódik, és van a kapcsolat, tehát hogyha van bűn, akkor van megbocsátás, és a megbocsátás ereje az milyen erőssé teheti a bizalmunkat Isten felé, és akkor a következő lépés az már egy kicsit így tovább megy ezen, amikor már van kapcsolatunk Istennel, és hát hogy hogyan állunk hozzá. Ugye az elvárás és az előítélet leküzdése, ezt miért mondom? Azért, mert a bizalomvesztésnek az egyik legfőbb oka általában az a csalódás, vagy a csalódás érzés. De nem mindegy az, hogy mert van ilyen, hogy csalódunk valakiben, és van olyan, hogy tényleg megbánt valaki, vagy tényleg csalódást okoz valaki, de nagyon sokszor a csalódás az nem a valós személyben van, hanem abban a képben, amit mi alkottunk róla. Tehát azért ez két külön dolog. És ezért gondoltam ezt a témát felvetni, hogy ahhoz, hogy erős bizalmat tudjunk építeni Istennel is és egymással is, mert ez mind a két irányba végezzük sajnos ezt a dolgot, hogy vannak elvárásaink. Hogy megmondjuk Istennek, hogy ő milyen legyen, miért akarunk, hogy ő legyen, mit adjon nekünk, mit mondjon nekünk, hogy viselkedjen felénk. És az meg már úgy mellékes, hogy milyen ő valójában. És ez így nem lehet. Tehát, hogy akkor abba fogunk csalódni, amilyen képet alkottunk róla. Mondok egy ilyen példát. Ez is egy fiatalos példa. Egy gyerek mesélte nekem, hogy ő imádkozott Istenhez, hogy adjon neki barátnőt, adott neki barátnőt, tehát megtért a fiatal, a barátnő szakított vele, akkor innentől kezdve ő ateista. Tehát, hogy most ez egy eléggé ilyen gyermeteg példa, de hogy sokszor azért mi felnőttek is csinálunk ilyen dolgokat, hogy Isten nem azt adta, amit én követeltem, ergo nincs Isten. És ez a fajta hozzáállás, ez nagyon rombolja a bizalmat Isten irányába. Tehát, hogy hogyan álljunk hozzá Istenhez, és másokhoz, ugye ez emberekre is igaz, hogy van egy elképzelésünk a másik emberről, hogy mi milyennek képzeljük őt, és akkor, amikor nem olyan, akkor úgy jártunk. felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Tehát amikor bizalmat akarunk építeni Istennel, akkor őt kell megismernünk, és ahhoz kell igazítani a vele való kapcsolatunkat, és ez valamilyen szinten igaz az emberekkel is, hogy a valós személyt ismerjük meg, és ővele próbáljunk kapcsolatot, bizalmat építeni, ne pedig egy ilyen elképzelt képről. A kérdés az az, hogy ki az, akiről megvan a véleményed, de igazán nem próbáltad sosem megismerni azt a személyt, és ez rombolja vele való bizalmi kapcsolatot. Ez kifejezetten fontos kérdés egy gyülekezeti kontextusban, hogyha valakivel együtt akarunk szolgálni, vagy valamit együtt akarunk csinálni, akkor ez szokott probléma lenni a gyülekezetben, hogy hát eltesszük a másikat egy dobozba, hogy ő ilyen, aztán nem is próbálkozunk, és nem jut előbbre a gyülekezet se, a szolgálat se. És a másik kérdés az, hogy mit vársz Istentől, úgy, hogy arra ő nem tett neked ígéretet. Ez is egy olyan kérdés, amit érdemes magunkban átgondolni. A következő téma, amit így szeretnénk így elétek hozni, vagy felvetni, az is az Istennel való kapcsolatnak a része, az imádság. Ugye már az, hogy Istenhez imádkozunk, az valamilyen módon kifejezi a belévetett bizalmunkat, hogy mi tőle várunk valami olyat, amit mi nem tudunk megtenni, vagy nem tudunk létrehozni a saját életünkbe. Ez is egy érdekes dolog, biztosan gyakoroljátok ti is az imádságot, és én sokszor veszem azt észre, hogy hát elmondunk egy imádságot, aztán utána pedig ösztönösen cselekszünk, úgy mielőtt elmondtuk volna az imádságot. És akkor ebben hol van a bizalom? Tehát, hogy így megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy mondtunk el egy imát a témában, és akkor utána meg úgy azt tesszük, amit így jónak érzünk, vagy jónak látunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy amikor imádkozunk Istenhez, akkor azt próbáljunk meg mélyebb hittel, mélyebb bizalommal tenni, ezért választottuk Jézusnak a szavait, így, hogy bátorítson bennünket, ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindaz, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok és meg is adatik nektek, de ezt a következő kontextusban mondja. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik, ugyan ki az közületek, ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Hát ugyanez a hogy az Isten jó akaratába vetett bizalom, az legyen jellemző az imádságainkra is, de ahhoz az kell, hogy komolyan vegyük az imádságot, hogy úgy imádkozzunk, mint aki vár választ Istentől, mint aki várja azt, hogy ő megad majd útmutatást, vagy amire szükség van, és nem pedig az, hogy letudtuk az imádságot, és akkor ugyanúgy lehet tovább élni. És ez különösen érdekes az, hogy másokért imádkozni, ezt szerintem ez könnyebben megy sokszor, mint magunkért imádkozni, hogy Istenem, old meg az ő problémáját, amen. De amikor az én problémámat kell Isten elé vinni, hát az már egy nehezebb, ez egy súlyosabb téma. És itt jön ki az, hogy hát a másikat rá lehet bízni Istenre, magamat rámerem. Ez jön ki akkor, hogyha van-e személyes ima életem, vagy nincs? Nagyon örültem a tegnapi bemutatónak, amikor bemutattátok a Debreceni Imaháznak a tervezetét. Az egy nagyon izgalmas projekt, és ez is ugye az imádságnak az egyik szerves része az imádságának a projektnek. És ugye ez meg már az a szint, amikor a gyülekezet együtt imádkozik. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy gyülekezetként tudjunk Istenhez imádkozni, és rábízni a közösségünk életét, a közösségünk jövőjét, és az ilyen jellegű terveit is. És meg is akartam osztani veletek egy ilyen bizonyságtételt, ami az én életemben volt egy nagyon fontos történet. Én Bodrogon nőttem fel, Somogy megyébe, nem tudom hányan voltatok ott. Ez egy kis falu, ahol hát több mint 30 évvel ezelőtt a Menedék Alapítvány, a Baptista Egyháznak az egyik alapítványa egy nevelőszülői hálózatot hozott létre, és ez úgy nézett ki, hogy családok az ország minden végéből Debrecenből, meg szerintem Szegedről is voltak ott emberek, akik elmentek szolgálni, megvettek egy romos kastély épületet, és elkezdtek imádkozni, felújították, és ott létrejött egyrészt először egy ilyen lakrész nevelő családoknak, másrészt ugye a gyerekeknek építettek iskolát, meg óvodát, zeneiskolát, és mi évekig ebbe a kastélyba jártunk, iskolába, meg gyülekezetbe, tehát ott én is odaérkeztem haza a kórházból, amikor megszülettem, a szüleim ott szolgáltak sokáig, és a kastély az egy régi épület volt, azt eredetileg lakrésznek tervezték, és volt egy látás, volt egy vízió, hogy Isten majd ad nekünk egy épületet, ami teljes kapacitással működik, meg elférünk benne, mert ez így eléggé szűkös volt ez a hely, és el is kezdődtek a munkálatok, a kastélytól nem messze, egy ilyen néhány méterre elkezdett épülni egy hasonló épület, mint amiről ti is beszéltetek, egy intézmény és imaház egy épületben. De én gyerekkoromból arra emlékszek, hogy mindig, amikor mentünk imaházba, elmentünk az épülő imaház mellett, mert egy idő után kifogyott a pénz, kifogyott a lendület, és csak a falak álltak sokáig. És hát sokáig ima téma volt ez a gyülekezetünkben, hogy hogyan tovább ezzel a félkész épülettel. És tényleg mondom, arra emlékszek, hogy a vörös téglákat mellett sétálgattunk el nap mint nap, és láttuk, hogy hát most hol van Isten ígérete ebben a helyzetben. Aztán egy nap a gyülekezet úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, akkor el kell kezdeni újra imádkozni és újra lépni, és akkor az egyik szombaton, ahol a férfiak oda mentek, elkezdtek építkezni, elkezdtek igazolni, meg elkezdték a munkát végezni, és akkor szépen beindult a dolog, és akkor jöttek külföldről csoportok, jöttek Magyarországról emberek, támogatták, építkeztek, odaszánták az idejüket, voltak, akik felajánlásból eljöttek egy évre, hogy segítsenek az építkezésben, és elkészült néhány év alatt az az épület, ami ott maradt félkészen sokáig. És ez így néz ki most a bodrogi Jó az Úr Baptista gyülekezet és az iskola, ami így mellé épült. Számomra gyerekként, én gyerekként néztem végig ezt az egész folyamatot. Az életem egyik legmeghatározóbb élménye volt az, amikor a régi iskola épületből azt a parancsot kaptuk az osztályfőnöktől, hogy pakoljuk össze a dobozunkat, és sétáljunk át az egész falun, és vegyük birtokba az új osztálytermünket. Életem legmeghatározóbb élménye volt az imádság kapcsán ez, hogy láthattam azt, hogy a gyülekezet végig imádkozza, és meglépi ezeket a hitlépéseket, és hát én ide eredeztetem azt, hogy én nem tudok kételkedni az imádság erejébe. Tehát, hogy ez egy olyan meghatározó élmény volt, ami azóta is kísér engem, és csak ezért mondom, hogy az imádság az egyben bizalom Istenben, és nem mindegy, hogy azt hogyan tesszük. A kérdések, igen. Ugye a kérdés az, ezek alapján, amiket most elmondtunk, hogy szoktál-e rendszeresen imádkozni útmutatásért? A személyes életedre nézve, vagy akár a gyülekezet életére nézve. És bízol-e abban, hogy Isten megadja azt, amire szükséged vagy szükségetek van?
Még egy építőkő, az erős közösség a Szentlélek által. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Erre is való a közösség, ezért is hoz össze Isten embereket, hogy egymás terhét tudjuk hordozni, hogy ne egyedül kelljen szembenézni az élet viharaival, hogy ne egyedül kelljen örülnünk, amikor örömünk van. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Az is nagyon fontos a bizalomban, hogy amikor keresztényként, testvérekként élünk, akkor figyelemmel legyünk mindig a másikra, hogyha ez ugye a megbotránkoztatás témája is, amikor van, aki már eljutott egy bizonyos szabadságra Jézusban, de a másik még nem tartott, akkor ugye a bizalmat ez is tudja rombolni, hogy de hát ő akkor nem is úgy él, ahogy kellene, vagy felmerülnek ilyen kérdések, hogy akkor ez rombolhatja a közösséget, és ez nem a Szentléleknek a munkája. Hogy tényleg az erősek legyenek figyelemmel a nem annyira erősekre. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek, én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Mi, akik hiszünk és él bennünk a Szentlélek, mi képviseljük itt a Földön Krisztust, mi vagyunk az ő teste, mi vagyunk az ő egyháza, és hogyha mi egységben tudunk döntéseket hozni, mi egységben tudunk képviselni dolgokat, akkor az hatalmas erő, mert így láttatja meg Isten magát azoknak, akik még nem ismerik őt.
Ugye az egység, meg a bizalom a gyülekezet kontextusában egy fontos és hangsúlyos téma az Új Szövetségben. Erről van egy egészen döbbenetes történet a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben. Így a negyedik rész vége, az ötödik résznek az eleje, hogy az első gyülekezetről szól, és arról, ahogy a gyülekezet szívében és lelkében egy volt, együtt imádkoztak, és együtt fáradoztak azért, hogy az evangéliumot terjedjen, és Isten jelekkel és csodákkal bizonyságot tegyen az evangélium igazságáról. És itt olvasunk egy olyat, hogy a gyülekezetbe eljött egy ember, aki megtért, József, aki Barnabás melléknevet viselte, Ciprusról származó lévita, elhozta az összes vagyonát, és oda tette az apostolok elé. Ugye ismerhetjük azt, hogy az első keresztények ilyen vagyonközösségbe éltek, beadták mindenüket, és akkor úgy osztották el a vagyonukat, hogy akinek éppen amire szüksége volt, azt akkor legyen miből. És ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen ember, akinek a világ másik végéről eljön, nem tudom mennyire ismerhette az apostolokat, de az evangélium kimunkálta benne azt a fajta bizalmat irántuk, hogy az egész vagyonát oda tegye ezért a közösség elé. Tehát, hogy itt volt egy bizalom, ami az egységet előre mozdította, és az egységet segítette, és hozzájárult ahhoz, hogy a gyülekezet működjön, az evangélium terjedjen. És akkor rögtön utána jön az ellenpélda, Anániás és Szafira. Anániás is eladta a földjét a feleségével együtt, de hát mi lesz akkor, ha nem megbízható a gyülekezet? Ha nem megbízhatók az apostolok? Inkább tegyünk félre valamennyit, hát, ha kellhet még. Ezzel a hozzáállással álltak Péter elé, és mondták, hogy hát itt van a pénz, amit a földünkért kaptunk. És akkor Péter megkérdezi, hogy ennyi az annyi? És azt mondták, hogy igen. És Anániás ott helyben szörnyet halt. És jön a felesége, és Péter őt is kérdezi, hogy tényleg ennyi az, amit adtatok? És tényleg ennyi az. És ő is meghal ott helyben. És kiviszik a holttestüket. Ez egy döbbenetes szakasz a Bibliában. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat taníthat bennünket arról, hogy Isten számára milyen fontos az a bizalom, ami a gyülekezetben kellene, hogy létezzen, hogy ott legyen. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért történt ez, miért volt Isten ilyen kemény, miért volt ilyen szigorú Isten ezzel a két emberrel. Van egy olyan gondolat, ami szerint azért, hogy pontosan megmutassa a gyülekezetnek azt, hogy miért, milyen fontos ez az egység, ez a bizalom, aminek ott kellene lennie, és hogy Isten őrzi a gyülekezetet, mint a saját szeme fényét az ilyen bizalmatlanságtól. És nekem az meggyőződésem, hogy Isten csak a kegyelméből nem sújt le ránk ilyen szigorúan, amikor mi követünk el ilyen bizalmatlanságot a gyülekezet iránt, mert ha mindenkit úgy sújtana, hogy megérdemli, akkor nem lenne gyülekezet. Tehát most ezt nem baj, ha elismerjük. De az fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten számára ennyire fontos a bizalom, és van egy ilyen véleménye arról, hogyha mi bizalmatlankodunk egymással a gyülekezeten belül. És ezért nagyon fontos, hogy ezen gondolkodjunk, hogy hogyan állunk ehhez a témához. Egy példát hadd mondjak szintén az életemből, ami így a bizalommal kapcsolatos, hogy a gyülekezetem belül megélt bizalom az mit jelent, ha működik. Tehát néhány évvel ezelőtt nekem van egy kis testvérem, 10 évvel fiatalabb nálam. Én éppen Indiában voltam missziós úton, és kaptam, hát nem nagyon tudtam kommunikálni a családdal, kaptam egy üzenetet, hogy az öcsém kórházba került, imádkozni kell érte. és a cukorbeteg lett, azért vitték a kórházba, nagyon magas volt a cukra, és azonnal meg kellett menteni az életét, így bedugták mindenféle gépre, meg nem tudom, gyorsan el kellett látni, és van egy ismerősünk, akiről tudjuk, hogy rendszeresen imádkozik értünk, de úgy, hogy így megbízhatóan tudjuk, hogy ő tényleg imádkozik, ha azt mondja. És édesanyám nagy kétségbeesésébe a kórház folyosóján írt azonnal egy SMS-t ennek az ismerősünknek, hogy imádkozni kell a Samuért most. Jön vissza azonnal a válasz, rendben, akkor visszatérdelek. Ez van akkor, ha működik a bizalom a gyülekezetbe, a testvérek között. Ő már tudta rég, hogy neki mit kell csinálni ebben a helyzetben. És ezzel az emberrel kifejezetten, de van, tehát sok másokkal is vannak ilyen történeteink. Tehát, hogy lehet ilyen szinten is bizalom testvérek között. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket. És akkor itt vannak a kérdésekhoz az, hogy te milyen módon tudod hozzátenni a saját részedet ahhoz, hogy a bizalom az jól működjön a gyülekezetben, a közösségedben. És akkor nagyon szorosan ide kapcsolódik az, hogy ha hiszünk Istenben, és hiszük azt, hogy ad nekünk feladatot, ad nekünk küldetést, akkor azt meg is cselekedjük. Tehát, hogy ugye amit említettünk, hogy a bizalom az akkor nyilvánult meg a jégtáncosok között, amikor repült a lány. Tehát, hogy nálunk is ez a fontos, hogy akkor nyilvánul meg a bizalom, hogy tényleg elkezdjünk úgy cselekedni, ahogyan Isten várja azt tőlünk. Kifejezzük Isten felé a bizalmunkat, és mások felé is, hogy becsüljük őket. Ugye két igevers, amit kiírtunk ezzel kapcsolatban, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ezzel kapcsolatban olyan bizonyságtételem van, ami hát középiskolás koromban történt, én az USA-ban tanultam, az Egyesült Államokban tanultam, és ott gyakran vittek minket ilyen missziós utakra. És volt egy iskolai szolgálat, ahova elhívtak engem, $100 lett volna szükségem, hogy el tudjak menni erre az útra, és hát nem volt nekem $100, de úgy voltam vele, hogy nagyon szeretnék elmenni. Mit lehet tenni ez ügyben? Hát elmentem dolgozni, elmentem havatlapátolni, elmentem segíteni, takarító cégnél dolgozott egy ismerősöm, akkor besegítettem neki, meg sok mindent csináltam, és összegyűlt $90. Na mondom, jó van, hát Isten úgy is azt mondja, hogy a tizedet adjuk meg, akkor $10 bele tudok tenni ebbe az útba. Beletettem a $10, elmentünk a missziós útra, életem egyik legmeghatározóbb missziós útja volt ez. Egy olyan missziót láttam meg, amit itt Magyarországon is szeretnék azóta megvalósítani, vagy így dolgozunk rajta, így iskolákba szolgáljunk gyerekek felé. Tehát ilyen szinten fontos volt számomra ez a missziós út, akkor még nem tudtam, de később ez lett belőle. Na de hogy lement ez a missziós út, nagyon nagy áldás volt, nagyon sok mindent tapasztaltam, láttam, gyerekekkel beszélgettünk, megtértek, imádkoztak, sok minden történt. Hazaérünk a missziós út végén, és akkor gyülekezetbe kicsit beszéltünk erről, hogy voltunk ezen az úton, és jön oda egy néni, akit én addig csak így látásból ismertem, nem szoktam vele beszélgetni, de jön oda, hogy Isten a szívére helyezte, hogy ezt a borítékot adja oda nekem, és csináljak vele, amit akarok. A $100 kérdés, hány dollár volt a borítékban? Tehát, hogy amikor hitből elkezdünk cselekedni, és Isten kirendeli azt, amire szükségünk van, és igazából azóta én sokat gondolok erre a történetre, és most már sokkal komolyabb utak szervezésébe is, ez a ruandai történet is így alakult ki bennünk, hogy hát Isten megszólít a misszióra? Igen. Van erre lehetőségem? Van. Van rá képességem? Van. Megvannak a körülmények, hogy elmenjek? Hát többnyire igen. És támogatást összegyűjtünk, akkor még lehet több is. Tehát, hogy akkor nem tehetem meg azt, hogy nem megyünk el. Hát akkor gyerünk, lehet menni. Tehát, hogy így összeállt ez a kép, és akkor így fogadtuk ezt el. És jó, rendben van, hogy most egy kicsit eltolódott ez a dolog, de azért nem csak ez az egy út van a fejembe, tehát, hogy elég sok mindent tervezek még, csak hogy tényleg, hogyha felismerjük azt, hogy Isten milyen lehetőségeket, milyen képességeket ad nekünk, és hogy mi az, ami ezzel jár, akkor a benne való bizalom ezeket a cselekedeteket kimunkálja bennünk, kicsiben és nagyobban is. És akkor ebből következik az utolsó előtti gondolat. Jaj, még előtte megkérdezzük a kérdést, igen. Hogy bízol-e abban, hogy érdemes megtened azt, amit Isten kér tőled? Na, ez egy fontos... ezt jó, hogy felolvastam. Szóval bízol-e abban, hogy érdemes megtened azt, amit Isten kér tőled, még akkor is, ha esetleg nem látszik a körülmény még, ami ezt lehetővé tenné. Na és akkor az utolsó előtti téma, az pedig a kitartás és az álhatatosságnak a témája. Ezt azért hoztuk fel, ugye említettem azt, hogy a bizalomvesztésnek egy oka a csalódás élmény tud lenni, és ez akkor is igaz lehet, amikor elkezdünk valamit csinálni. Így nagy hévvel csináljuk, és akkor így kifullad a gépezet, és akkor hogyan tovább, amit mondtam is az építkezésnél példaként. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor így nagy lendülettel belementünk, engedelmeskedtünk, csináltuk, de úgy eljön az a pont, hogy na most hogyan tovább, vagy mi lesz, hogy lesz. Vagy hogy mi ennek az értelme. Nagyon sok ilyen ellenségeskedést tapasztalunk. Az a mai embernek az a problémája szerintem, hogy azonnali válaszokat és azonnali eredményeket akar mindenben, az életben és a kereszténységben is, az Istentől is. Pedig ha a Bibliát megnézzük, Isten egyáltalán nem az ilyen instant kávé istene, hanem nagyon sokszor évtizedes folyamatokat jelent az ő ígéreteinek a beteljesedése. Gondolhatunk Ábrahámra, vagy Mózesre, vagy bármilyen más hithősre, akiknek hát egy többet le kellett élniük, mint amennyit én éltem eddig, ahhoz, hogy valamit meglássanak az ígéretnek a beteljesedéséből, és azért ez nem árt, ha ott van a fejünkben, amikor Istenről gondolkodunk, hogy ő megtartja az ígéretét, de akkor kell az a bizalom, hogy az lehet, hogy csak 30-40-50 év múlva kap olyan választ, amit Isten akar adni. De mire gondolok így a mindennapos életben, amikor így az álhatatosságról beszélünk? Amikor bekerültem a teológiára, akkor egy ilyen agglomerációba kerültem teológusnak, ott az egyik külvárosba, és hát úgy voltam vele, hogy ha már itt vagyok, akkor szeretnék itt munkát vállalni, ilyen diákmunkát vállaltam, hogy így kapcsolatot tartsak az ott élő emberekkel, és hát életem első ilyen diák munkája volt ez, és akkor egy lelkes voltam, kíváncsi voltam, hogy mi lesz, hogy lesz, nem tudtam, hogy mire számíthatok, és akkor hát ilyen raktári munka volt, ilyen kisegítés, csomagolás, és akkor így megyek be, és akkor így mindenkivel udvarias vagyok, köszöntöm, mit tudom én, így szerettem volna jó benyomást kelteni, és akkor kérdezem, hogy hát így hogy kérdezik, hogy ki vagyok, mondom, hát a diák munkás, mit tanulsz? Lelkipásztornak tanulok, akkor te pedofil vagy? Na, jó reggelt kívánunk. Tehát, hogy így kezdődött a munkába állásom karrierje. Szóval, és amikor kiderült az, hogy én lelkésznek tanulok, akkor volt egy olyan szegmens ott, akik utána nem álltak velem szóba. Tehát, hogy akik mindig piszkáltak, akik mindig vagy odaszóltak, vagy nem álltak velem egyáltalán szóba, mások meg érdeklődtek, meg így kérdezősködtek, meg mit tudom én. Tehát, hogy van ez a megosztottság mindig, hogyha ezt így bejelenti az ember. Ezt azóta több helyen is tapasztaltam. De hát nem vettem nagyon magamra ezt az elszólást, hát nem szokott ez ilyesmi érdekelni. Ugyanúgy tekintettem erre az emberre, ahogyan bárki másra, és hát beszélgettem emberekkel, meg elmondtam, hogy miket gondolok dolgokról, Istenről, stb. Voltak egész jó beszélgetéseink ott munka közben, és amikor elkerültem arról a munkahelyről néhány hónap múlva, akkor oda jön hozzám ugyanez az ember, aki ezt kérdezte, hogy te figyelj, te példa vagy nekem, mert neked van valami, amiben hihetsz, nekem meg nincs. És ez csak azért volt, mert nem fordultam hátra az első ilyen pofonnál. Tehát, hogy van ez az állhatatosság, ez a kitartás, ami egy bizalmat jelent Istenben, hogy ő azért helyezett oda, ahol vagyok, mert ő tudja, mit akar tőlem abban a helyzetben. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Miből merítesz erőt ahhoz, hogy tovább építsd a bizalmadat egy nehéz személlyel?
Könnyebb úgy bízni, hogyha hálás a szívünk. Hálás a szívünk azért a közösségért, amiben vagyunk, hálás a szívünk azért az emberért, akiben bíznunk kell, vagy akiben bízhatunk. És Isten tetteinek a felidézése egy nagyon jó eszköz arra, hogy hálássá tehessük a szívünket akkor is, amikor éppen nehézségben vagyunk, vagy olyan szürkének tűnik az élet. Erre Isten is kér minket, hogy emlékezzetek a csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. És ahogyan a népének is meghagyta, hogy évről évre a Páska ünnepen emlékezzenek arra, ahogyan megszabadította őket az egyiptomi fogságból. Nekünk is lehet egy ilyen éves ünnepünk akár, amikor visszagondolunk rá, hogy mi mindent tett értünk az Isten, hogy mi mindenből szabadított már meg, hogy mennyi örömet adott nekünk, mennyi jó dolgot, amit élvezhettünk az elmúlt évben. Jók erre a hálaadó alkalmak, amikor a gyülekezet együtt gondolhat ezekre vissza, és együtt ünnepelhetjük meg, ahogy Isten gondot visel rólunk. És hogyha így nézünk a mellettünk ülőre állóra, akkor egészen más lesz a mi bizalmunk felé, hogy lehet, hogy voltak nehéz dolgok, amiket akár ő okozott nekünk azzal, hogy nem értett meg, vagy megígért valamit, de nem tette meg, de Isten szent lelke az el tudja fedezni ezeket a dolgokat, és ő az, akitől mindig kérhetünk egy új kezdést, egy friss bizalmat akkor is, amikor egy ilyen dolog már ott van a közös történetünkben.
Ugye a hálaadás témája visszatér az Ószövetségben többször is, hogy például a Páska történet az pont erről szól, hogy évről évre emlékezzenek meg, adjanak hálát Istennek a szabadításáért, vagy van olyan is, hogy Mózes elrendeli a népnek, hogy X időnként olvassák el újra a törvényeket, és adjanak hálát, mert ami történt, azt nem ők cselekedték, azt Isten cselekedte. Tehát ezért fontos a hálatelt szív, a hálaadás és ezek a gyakorlatok, hogy visszaemlékezzünk Istennek a tetteire, és ezáltal erősödik a bizalmunk ő benne. És akkor hát ezzel kapcsolatban egy bizonyságtétel az, hogy amikor mi megházasodtunk, mi azt engedelmességnek vettük Istentől, bizalomnak ő felé, de akkor feljöttek ilyen kérdések, hogy akkor hol fogunk lakni, miből fogunk megélni, és így tovább, és itt a ilyen fiatalon egyetem mellett meg szoktuk kapni, hogy mekkora őrültek vagyunk, van benne igazság, de hogy volt egy időszak, amikor úgy megfogott ez a téma, hogy így találtunk egyébként albérletet testvéreknek a segítségével, és azóta vígan élünk ott Budapesten, az egyetlen hely, ahol laknánk Budapesten, de volt egy időszak, amikor így elfogott az aggodalom, hogy mi lesz, hogy lesz. Nem sokára vége az iskolának, ki kell kerülni ebből a kényelmes diákos életből, és mi lesz ezután. És így lefele néztem a fotelba, és így aggódtam magamba, és közben eszembe jutottak ezek a történetek, amit az előbb is meséltem, ugye az iskoláról, meg sok mindenről, és így nézek fel, és látom, hogy hát nézzél már körül. Amit körülötted van, ezt mind kaptad. Adjál érte hálát. És azóta én nem aggódtam egy perce se az ilyen dolgok miatt, mert olyan meghatározó élmény volt számomra az, hogy egy ilyen mélyponton vissza tudtam emlékezni Istennek a tetteire, amit korábban tapasztaltam, és ez vitt előre, ez a hálaadás. És ezt erre bátorítalak benneteket, hogy ezt gyakoroljátok. Idézz fel egy esetet, amiért hálás vagy egy testvérnek, vagy Istennek. És akkor végül egy olyan gondolatot szeretnénk megosztani még, ami kettő nagyon összekapcsolódik. Az az, hogyha a bizalom sérülése áll fent, mert hogy ilyen van, főleg emberek között, akkor törekednünk kell a helyreállásra, a helyreállításra. Ugye vállaljuk ezeket a nehéz beszélgetéseket, vállaljuk az őszinte bocsánatkérést, kifakadást az Úr előtt, és hasonló dolgokat. Kész vagy-e időt szakítani arra, hogy megtedd az első lépést a másik felé egy ilyen helyzetben? És ami nagyon sokat segíthet a helyreállásban, az pedig az, hogyha te magad is megbízható vagy, ez az utolsó gondolatunk, hogy legyél te is példamutató a megbízhatóságban, és ezzel hát tudod helyreállítani ezeket a kapcsolatokat. Nagyjából ezeket a gondolatokat gyűjtöttük össze. Itt van még több minden is, nem akarjuk már ezt tovább mondani, már sok mindent mondtunk így is. Azt gondolom, hogy van miről gondolkodnunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, köszönjük a meghívást és a figyelmeteket, és azt kívánjuk, hogy Isten adjon nektek sok-sok erőt, és hát munkálja ki bennetek a bizalmat, az egységet, ahogy őt követitek, egyén életetekbe és gyülekezeti szinten is. Hát látjuk azt, hogy Isten tud munkálkodni nagyszerűen ezekben a dolgokban, és nagyon szeretnénk majd látni azt, hogy a gyülekezeteitekben ez milyen eredményeket fog hozni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!